prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első vendége Korányi G. Tamás, a napi.hu korábbi és tiszteletbeli főszerkesztője, akinek státusza magánbefektető, de én talán befektetési gurunak nevezném, hiszen lassan 40 éve műveli ezt a szakmát. Tamással tegeződni fogunk, mert 1991-től jó néhány évig kollégák voltunk a világgazdaságnál, illetve a nyomtatott napi gazdaságnál. Szervusz, Tamás!
Szervusz!
Az első kérdés talán kicsit furcsa lesz, meg lehet-e tanulni a befektetési know-how-t? Sok-sok kudarc során vezet el az út az első sikerekhez?
Alapvetően a tapasztalat a legfontosabb, de azért ne becsüljük le az itt szakirodalmat. Én André Kosztolányi könyvein nevelődtem, nagyon sokat tanultam tőle, illetve jó néhány amerikai, nyugat-európai befektetési könyvet elolvastam. Ezek azért inkább a korábbi, tehát még az internet előtti időszak klasszikus befektetői hozzáállását mutatták be számomra. De én alapvetően egyébként is egy eléggé archaikus befektetői típus vagyok. Inkább a magyar piacon, inkább telefonon, tehát persze használok azért internetet, de inkább a hagyományos eszköztár híve vagyok.
Hogyan érdemes azért elkezdeni, próbáljunk meg ezzel, mondjuk 5-10 esetleg 20 millióval. Ez utóbbi azért ma már a prémium kategória, hogyha az alapkezelőknél vagy egy broker cégeknél van valaki. Bízza befekteti az összeget egy cégre, egy broker cégre, maga indítsa a tranzakciókat, vagy folyamatosan konzultáljon mondjuk azzal a brokerrel, akivel együtt működik.
Általában nem úgy indul a történet, hogy valaki hirtelen megörököl 10-20 millió forintot és elkezdi. Tehát a legtöbb embernek van valamiféle folyó jövedelme munkából, munkaviszonyból vagy vállalkozásból. Ezek egy ideig gyűlnek a számláján, van valamilyen befektetési cél, általában ha már középkorú, idősebb, akkor neki már van ingatlana, de gyerekei iskoláztatása, gyerekei ingatlana, vagy ami a legfontosabb, nyugdíjaskori létbiztonság megteremtése, és általában, ha nagyobb az összeg, már 10-15 millió forinttól vannak különböző prémium banki szolgáltatások, 50-70 milliótól meg privát banki szolgáltatások vannak, ami megkönnyíti a befektetéseket, de egy kisebb összeggel is érdemes fölkeresni egy broker céget, és nem a teljes összeggel, de én mindenkinek azt tanácsolom, hogy érdemes belevágni a elvileg legkockázatosabbnak tűnő részvénybefektetésekbe. Igazából ezen lehet megtanulni a befektetést. André Kosztolányi régi mondása, hogy akinek kevés pénze van, az ne spekuláljon, akinek nincs pénze, annak spekulálnia kell. Hát nyilván nála a kevés pénz az jóval több pénzt jelent, mint amire most én gondolok. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag kisebb összegből is érdemes elkezdeni akár a spekulatív részvénybefektetéseket, de nagyon vigyázni kell arra, hogy az a megélhetés biztonságát ne befélyeztesse.
Jó, erre később még azért kitérjünk, hogy lehet-e úgy befektetni, hogy az ember csak ezzel foglalkozzon, de azért folytassuk inkább azzal, hogy amikor te elkezdted, folyamatosan ugye csináltad.
Még a kötvényekkel ebben 1984-ben.
De amikor már részvényekkel.
A 90-től.
Milyen információkat és elemzéseket figyeltél? Mennyire fogadtad el a brokerek tanácsát? Mi volt az a szakirodalom, amelyből tanultál, vagy amelyből ötletet tart?
Szerencsés helyzetben voltam, hogy én 90-től 91-től az egyetlen akkori Magyar Gazdasági Napilap tőzsdei rovatát vezettem. Tehát mondjuk úgy, hogy nem voltam információs hátrányba a piac többi szereplőjéhez képest, és általában akkor még a brokerek is azzal kezdték a napot, 10 órakor indult a tőzsde, hogy reggel megnézték, hogy vajon mit ír a napi gazdaság tőzsde rovata. Úgyhogy igen. A kérdés,
jó, hát
hogy
ilyen privilegizált helyzetben nyilván a befektetők nincsenek.
Nyilván a hivatalos csatornákat vettük már akkor is figyelembe, ma meg még inkább. Ma már a cégek tájékoztatási rendszere teljesen kiépült Magyarországon is, Amerikában meg még inkább. Általában ma, inkább azt mondom, hogy ma mi van, mert a múlt itt kevésbé érdekes. Tőzsdezárás után a tőzsdei cégek, ha van valamilyen bejelenteni valójuk, ami az árfolyamra kihathat, azt tőzsdezárás után közzé teszik a bét.hu-n, a tőzsde honlapján. Ez általában pár perc, fél órával később különböző gazdasági tőzsdei portálokon, elsőbb a portfolio.hu-n olvasható, másnap pedig még ma is vannak gazdasági, van egy gazdasági napilap a VG olvasható. De én azt mondom, hogy érdemes a Bét honlapot nyomon követni, bármilyen közlemény van, az nyilván másnap reggel minden szereplőhöz ugye már eljutott, tehát nem jelent feltétlenül árelőnyt, de ne is jelentsen hátrányt, hogy esetleg pont likviditási jogból úgy döntünk, hogy hát most pont eladjuk a Masterplastot reggel, miközben már mindenki tudja, hogy előző nap mondjuk bejelentette, hogy kapott 10 milliárd állami támogatást egy új gyárépítésre, és ezért magasan kezd, vagy utána megy föl. Hát akkor nem biztos, hogy ilyenkor kell eladni. Tehát a hivatalos információk követése, illetve a néhány gazdasági szájt tőzsdei rovatának követése az nyilván elengedhetetlen, de ez nem igazán sok időt igényel a magyar piacon. Nyilván, ha valaki az amerikai piacon játszik, akkor ez már egy sokkal nehezebb feladat, sokkal több információ van, de előbb-utóbb itt kialakulnak azok a oldalak, amelyeket minden befektető személyes habitusa alapján kiválaszt magának, amikkel kereskedik. Magyar piacon meg lehet tenni, hogy a 4 blue chip, meg mondjuk még 10 olyan papír, amiben forgalom van, itt mindegyiket követjük. Nyilván egy amerikai vagy egy német piacon erre esélyünk sincs, tehát ott el kell dönteni, hogy ki mennyire szereti a technológiai sztárpapírokat, a hagyományos papírokat, mire koncentrál, de ha nem egyedi részvényeket akar nyomon követni, akkor bőven van lehetősége arra, hogy ágazatokat választon ki, nyersanyagpiaci, aranybánya, technológiai vagy földrajzi válogatásban, igen, kínai, dél-amerikai, bármilyen piacokon vannak úgynevezett ETF-ek, amelyek menedzselt alapok gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy az alapkezelő az általa deklarált szabályokon belül a befektetett pénzeket nyersanyagpiac, arany, energetika, olajipar, autóipar, technológia, fejlődő piacok, de afrikai részvényekben fekteti be, és tudjuk, hogy akkor a pénzünk az általunk kiválasztott piaci szegmensben elvileg a lehető legjobban van befektetve. Persze ezek az ETF-ek is versengenek egymással hozamban. Nyilván érdemes megnézni egy válogatást, hogy az elmúlt egy évben, három évben, öt évben melyik alapkezelő alapja hogyan produkált. Persze azt is tudni kell, hogy a múlt egyáltalán nem biztos, hogy irányadó a jövőre nézve, de azért sok esetben valami támpontot nyújt, és hogyha még ezek után is szeretjük az adrenalint, akkor választhatjuk úgy, hogy a pénzünk egy részét, de hangsúlyozom kisebbik részét, közvetlenül, tehát kiválasztunk mondjuk egy brazil olajtársaságot, vagy a mexikóit, vagy világ valamelyik aranybánya részvényét, van nekem is kedvencem, és akkor azt vesszük és figyeljük, hogy mi történik.
Ha már egy ideális portfólióról beszéltél, vajon mi a te véleményed, hogyha egyedi részvényeket állít valaki, részvénycsomagot állít valaki össze, akkor abból mennyi legyen az osztalék típusú részvény, és mennyi a nem osztalék típusú
ott
részvény?
Ott kezdődik, hogy mit szeretnénk, ha van folyó jövedelmünk vállalkozásból bárhonnan, és nem a befektetéseink hozamát akarjuk felhasználni, hanem ezt hosszú távra akarjuk eltenni majd nyugdíjaskorunkra, akkor más a stratégiánk, mint hogyha már véget ért a pénzbőség kora, és a meglevő jelentős befektetésünkből, mondjuk nyugdíjaskor kezdetén, szeretnénk folyamatos havi jövedelemhez jutni. Ez egy alapvetően két, tehát olyan döntés, ami két különböző stratégiát igényel. Nyilván, ha folyó jövedelmet akarunk, akkor célszerű a pénzünknek egy részét, akár felét stabil hozamú kötvényekben. Azt gondolom, hogy vannak nyugati befektetők felfogása szerint talán kockázatosabb, de azért a mi itteni kockázati étvágyunkban még beleférő olyan euró alapú kötvényeket választani, amelyeknek van egy 5-6
ezek vállalati kötvények,
vállalati,
ugye?
Igen, hosszú távú, akár örökjáradék jellegű kötvények is, amelyek euróban hozzák a a kamatukat, mondjuk 3-4-5%-ot. Ez mindenképpen jó, mert a forint leértékelődése ellenvédelmet jelent. De nyilván egy 5%-nál, 6%-nál magasabb hozamuk már nincsen, sőt, ha eurós kötvények, akkor ennél is kevesebb, mert különben már inkább a spekulatív kategóriába kerülnének. A pénzünk másik részét pedig célszerű egyedi részvényekben,
vagy ETF-ekben.
De ETF-ekben, de ha egyedi részvényeket választunk, ott is el kell dönteni, hogy szeretjük-e az osztalék részvényeket, akkor ott körültekintően kell kiválasztani, és inkább arra kell figyelni, hogy az adott cég, főleg amerikai piacon van ennek múltja, 20-30-40 éve legyen folyamatos osztalékfizető, és ha csak 1-2 centtel is, de évről évre, vagy 2-3 évente mindig növelje az osztalékát, akkor nyilván az élet a árfolyamra is kedvező hatást gyakorol. Coca-Cola például, mit tudom én, 90 éve folyamatosan osztalékot fizet.
Vagy ez a Chevron, azt hiszem.
Igen, 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 tehát vannak ilyen papírok, vannak úgynevezett rejtek, amelyek szabályozott ingatlan társaságként a magyar piacon is ismertek, a magyar tőzsdén mondjuk a Graphisoft ilyen, amelyek ingatlan portfóliót birtokolnak, és a teljes nyereségük 90%-át évről évre osztalékként kifizetik. Aztán a érték növekedés az attól függ, hogy az ingatlan állományukat hogy értékeli a piac, de a kifizetés az nagyon jól kiszámolható. Érdemes ilyet is találni, mondom, nálunk a Graphisoft a kategória, illetve a részvények eleve két részre oszlanak, az egyik a gyors növekedést tartja elsődlegesnek, a másik már érett szakaszban a stabil osztalék fizetést. El kell dönteni, hogy milyen arányban osztjuk meg a portfóliónkat. Hangsúlyozom, a magyar piacon is vannak egész jó osztalékfizető
papírok. Jó, ezt akartam pont kérdezni, hogy aki csak a magyar piacon spekulál, annak milyen osztalékrészvény vásárlásra van lehetősége. Hát ugye mindig a Telekomot mondják elsősorban, te most mondtad a Graphisoftot is.
Igen, a Telekom azt a sajátos taktikát alkalmazza már 2 éve, hogy azt mondja, hogy a nyereségét megosztja közvetlen osztalékkifizetésre, meg részvény visszavásárlásra, és akkor nagyon szépen azt mondta most is, hogy van 25 forint, amit a részvényeseknek juttat, ebből 15-öt kifizet, na ez az, amit a részvényes ténylegesen a zsebén megérez, és ez az árfolyamra vetítve 400 forint volt akkor a papír, kevesebb, mint 4%, és további 10 forintot pedig visszavásárlás formájában juttat a részvényesekhez. Ez azért inkább a nagy részvényesek számára vonzó, akik a magyar tőzsde normál M-Telekom forgalma mellett nagyobb tételt nem nagyon tudnak eladni, mert az áresést okoz. Egy ilyen visszavásárlási aukció viszont nagy tételtől is meg tudnak válni, tűrhetős, ott emelkedő árfolyamon.
Igen, Telekomnál még ott a hozzájött 10 forint gyakorlatilag.
Ez a 10 forint, igen, 10 igen. Milliárdot költött erre a M-Telekom. Egy kis befektetőnek, ha van 10-20 ezer M-Telekomja, akkor azért bármikor el tudja adni, tehát neki ez nem annyira. Ő biztos, hogy az osztalékot fogja csak figyelni, nem a visszavásárlást, és akkor a Telekom kevesebb, mint 4% osztaléka nem rossz, de elmarad az 5%-os hozamú magyar állampapírtól, amit mindig szem előtt kell tartani, mert ugye az alap az, hogyha forintba fektetünk be, akkor 5 évre, ha állampapírt veszünk, 4,95%-os hozamunk van, ami jelenleg ugyan az aktuális inflációnál kevesebb, ebben a hónapban 5,3% volt, mint a júniusi, de azt mondom, hogy aki mondjuk 2 éve vett, ebben az 5 éves szakaszban ez az 4,95-ös hozam, ez neki védelmet biztosít az inflációval szemben. Az osztalék részvények között van olyan, aki ennél többet fizet. Most hirtelen, ami eszembe jut, az állami nyomda 86 forintja, nemrég még 1400 forint volt tavasztal a vára. Osztalék fizetés előtt nyilván egy kicsit följebb mennek ezek a papírok. Az egy 6% fölötti hozamot jelent, illetve nyilván a Graphisoftnál egy körülbelül 4%-os tartós kifizetés, 4,5, azért az inkább emelkedő. Itt is figyelni kell arra, hogy a jó cégeknél az osztalék nem fix, mint egy kötvénynél, hanem picit mondjuk 5 éves távlatban tud emelkedni. Persze nem szentírás, hogy mindig fizet. OTP részvényesek tapasztalhatták ezt meg tavaly, meg idén
meg
is.
Meg a MOL részvényesek.
Igen, de a MOL idén már fizetett, az OTP még nem fizetett, mert az Európai Központi Bank nem azért nem fizetett, mintha nem akarna, vagy nem lenne pénze, Európai Központi Bank tiltotta, viszont ez ott gyűlik a kasszába, és könnyen elképzelhető, hogyha ősszel megengedik az osztalékfizetést, akkor lesz egy 400 forintos rendkívüli osztalék.
Igen, de azért részben Nyugat-Európában, részben Amerikában a tipikus osztalékpapírok azért nem 4-5 százalékot hoznak, hanem van, amelyik 7-et, 8-at, sőt, esetleg még ennél is többet, de azért a 8 elég gyakori. De szóval ebből a szempontból nem. A magyar osztalékpapírok azért meglehetősen spórolósak.
Azért euróban 8 százalékos osztalékot kevés papír.
Én azt telefonika mondanám, például a spanyol telefonika.
Igen, én azt mondom, hogy inkább az 5-6 százalékot az hozzák.
És az olajpapírok ilyenek, igen. Meg ugye a telefonika.
Ez nagyon egyszerű a dolog. Mobil. Hát az a cég, ugye a hozam, az az árfolyam és a osztalék mennyiségének a hányadosa. Hogyha az árfolyam lemegy, akkor ami az olajpapírokkal előfordult, meg csomó más ágazattal, akkor nyilván a kifizetett osztalék fázalékban nagyon vonzó, de az azt jelenti, hogy akkor volt egy árfolyamesés előtte. Ha pedig a piac nagyon Masterplast. Két éve vagy egy éve bejelentették, hogy idén 44 forintot, tavaly 33, idén 44, jövőre 55 forint lesz az osztalék. 700 forint volt a Masterplast. Mindenki nagyon örült neki, egyébként is megtáltosodott, jó a teljesítménye. Ma már 4300 forint, ma már a most ősszel kifizetendő 44 forint, amely a bejelentéskor 6% fölötti osztalékhozamot jelentett, ma már egyetlen százalékra olvadt. Nem azért, mert az osztalék lett kevesebb, hanem mert az árfolyam fölment 6-szorosára. Tehát most már a Masterplast nem osztalékpapír. Aki viszont osztalékpapírként vette két évvel, egy évvel ezelőtt, tehát tavaly ősszel is 700 forint volt, az elég jól járt, mert az egy 6-szorozódást átélt.
A magyar tőzsdén ez azért az utóbbi 2-3 évben ritkán fordul elő.
Hát a Masterplasttal fordult elő, de ez az utóbbi 10 év legnagyobb ilyen sztória volt.
Végül egy talán érdekes kérdést próbáljunk megbeszélni. Mekkora összeget kell befektetni ahhoz, hogy valaki ebből éljen meg? Úgyhogy havi rendszeres jövedelmet tudjon mondjuk azért.
Mennyit?
Mondjuk a minimálbérnek a dupláját, legalább.
Az most 400 ezer forint netto. Én azt gondolom, hogy az 5%-os hozamot akár magyar kötvényekkel is el tudja érni. Tehát, hogyha egyszerűen magyar államkötvénybe fektet be, akkor ahhoz, hogy egy évi 5 millió forintja legyen, ahhoz 100 millió forint kell. Ha ugyanezt a 100 millió forintot úgy osztja meg, hogy az összeg egy részét euró alapú kötvényekben, akkor mondjuk kevesebbet hoz, folyó jövedelemben talán kevesebb lesz, viszont, hogyha az összeg másik felét nem igazán kevesebb osztalékot fizető, vagy nem osztalék fizető, de olyan részvényekben, amely 5 éves távlatban komolyabban föl tud menni, akkor lehet, hogy a folyó jövedelme kisebb lesz, de a tőkéjét nem viszi el az infláció.
Szóval 100 millió.
100 millió a minimum, én inkább azért azt mondom, hogy 200.
Tehát azért, hogyha aki csak ebből akar megélni.
Ha véges a történet, akkor 100, hogyha nem akarjuk elfogyasztani a tőkénket, és esetleg a gyerekeinkre is akarunk hagyni, akkor inkább 200.
Végül egy olyan kérdés, amit gondolom a te kapásban meg fogsz válaszolni. Milyen gyakran kell a portfólión változtatni?
Nem tudom.
Van erre jó válasz?
A jó válasz az az, hogy lehetőleg minél ritkábban egy jó portfóliót be kell állítani, nem kell mindig nézegetni a várfolyamokat, nem kell idegesen kibeugrálni, nem kell szenvedélyesen naponta daytradelni. Én sajnos túl közelről szemlélem, és nem szabad túl közelről figyelni a várfolyamokat. Én sajnos ezt a nem tudom követni, én túl közelről figyelem. Én gyakran szoktam időnként kibeugrálni.
Nem lehet, hogy ez szeretnek a siker titka mégiscsak?
A jutalék szempontból szeretnek is ezért a brókerek. Nem tudom, hogy mi a siker titka.
Hát azért én a nagy amerikai befektetési guru, ugye Warren Buffett azt mondja, hogy távolságot kell tartani.
Ja, ő neki távolságot kell. Persze, ezt mondom, hogy az a siker titka, talán, hogy távolságot kell tartani. Én a magam részéről a portfólióm egy vannak olyan elemek, van olyan, amit 20 évig tartottam, és utána nagyon szép hozammal értékesítettem. Tehát inkább azt mondanám...
Ez lehet, hogy az orosz államkötvény volt?
Nem, magyar OTC részvények voltak. Igen.
Tőzsdén kívüli részvények.
Tőzsdén kívüli részvények. Inkább azt mondanám, hogy a saját portfólióm egy kisebb hányadával rendszeresen szoktam szinte napi szinten spekulálni, de ez bőven kevesebb, mint 10%, és legalább 50% az olyan elemek aránya, amelyeket hosszú évekig tartok, és nem nagyon módosítom az összetételét.
Köszönöm szépen, Tamás, hogy itt voltál. Tehát vendégünk Korányi G. Tamás, a napi.hu korábbi és tiszteletbeli főszerkesztője volt. Ma Bozai László segített a műsor elkészítésében, illetve, bocsánat, ezt most nem mondom el, mert a műsor második részében egy korábbi felvételt fogunk leadni.
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Műsorunk második részében Szemán Ákossal, a portfólió elemzőjével beszélgetek a nemzetközi tőkepiacokról. Üdvözöllek, Ákos, a telefonvonal túlsó oldalán.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Beszélgetésünk apropója a portfólión tegnap megjelent cikk, Alakul a vihar a tőzsdéken címmel. Most péntek délután 3 óra van, azaz a műsor ezen része felvételről megy. Hogyan látod most az európai részvénypiac helyzetét, ahol a kereskedés nagyobb részén már túl vagyunk, illetve az amerikai piacot, ahol csak a future árfolyamok adatait ismerjük?
Alapvetően az európai tőzsdék ma a nap nagy részében fölfelé korrigáltak, pozitív teljesítményeket láthattunk a vezető részvényindexeken. A német tőzsdén a DAX 0,9%-kal került feljebb, a francia CAC már közel 1,7%-kal, és a brit tőzsde is közel 1%-kal került feljebb. Tehát jó teljesítmény láthatóak a tőzsdéken, ami arra utal, hogy ugye a tegnap volt egy nagy korrekció, gyakorlatilag ugye több mint 1%-kal, vagy mondjam közel 2%-kal estek a nagyobb részvényindexek, és az Egyesült Államokban is nagyon rosszul teljesített a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. Úgyhogy ma egy pozitív korrekció látható alapvetően, egyébként a magyar tőzsde is pluszban áll. Pedig az amerikai részvényindexeket nézzük, akkor várhatóan egyébként a Dow Jones és az S&P 500 is pozitív nyitásban kezdett, fölfelé korrigálhatnak, még a Nasdaq, amely inkább technológiai cégeket tartalmaz, az valószínűleg stagnálhat majd.
Mit gondolsz, mi az oka annak a megfigyelésnek, amit én körülbelül most már nagyjából egy hónapja látok, hogy sokszor fordul elő, hogy egyik nap bizonyos részvények fölmennek 2-3%-kal, mások ugyanazok esnek, tehát egyes szektoroknál látok, nyersanyagpiacok, személygépkocsik, netán bankok, tehát a ciklikus részvényeknél ez ugyanúgy igaz, mint akár a másik részvénycsoportoknál, mintha nem látnám azt a fajta folyamatos közgazdasági logikát, amiről sokszor korábban beszéltek a tankönyvek.
Én azt gondolom, hogy talán érdemesebb onnan indulni, hogyha egy kicsit tágabb kitekintésben nézzük, hogy ugye tavaly a koronavírus járvány miatt ugye gyakorlatilag tényleg egységesen technológiai részvények, ciklikus részvények, minden nagyon sokat lefelé került. És utána gyakorlatilag tavaly április-május óta egy folyamatos emelkedés figyelhető meg. Tényleg töretlenül emelkedés, kisebb korrekciók előfordultak tavaly ősszel, idén, évelején is, de alapvetően minden tőzsdén az látható, hogy mennek fölfelé. És elsősorban a technológiai cégek voltak, amit nagyon jól teljesítettek, és itt érdemes egyébként azt is kiemelni, hogy például az S&P 500, hogyha megnézzük, ennek az indexnek ugye 500 tagja van, és ezek közül a nagy technológiai cégek ugye jóval nagyobb súlyjal esnek latba. Tehát gyakorlatilag majdnem az index súlyának a harmadát adják ki a nagyobb technológiai cégek. Tehát, hogyha ők jól teljesítenek, akkor az indexet is felfelé húzzák, ha meg rosszabbul, akkor ugye az index is rosszabbul fog teljesíteni. Ugye ez a történet egyik szála. A másik, ami itt van, ugye azok a ciklikus részvények, autógyártók, légitársaságok, ott azt lehetett látni, hogy kicsit lassabban találtak magukra. Ott a jó teljesítmények inkább akkor kezdődtek el, amikor már tavaly ősszel bejelentették a vakcinákkal kapcsolatos híreket, ugye jönnek majd a hatékony vakcinák, működni fognak, és akkor kezdtek el ezek a részvények is felfelé kerülni, mert ugye mindenki arra számított, hogy akkor majd, hogyha beoltják a lakosságot, feloldják a korlátozásokat, akkor ezek is jól fognak teljesíteni. Viszont azt látszik, hogy már most tavasszal mind a ciklikus részvények, mind pedig a technológiai részvények olyan magas árfolyamon forognak, amit a fundamentumok nem feltétlenül indokolnak. És azt gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy ilyen nagy csapkodások vannak egyik napról a másikra.
Magyarul az a tendencia, hogy nincs tendencia?
Azt gondolom, hogy ez egy jó leírása lenne a helyzetnek. Tehát, hogy kicsit ilyen ad-hoc dolgok irányíthatják őket. Ugye akár mondjuk, vagy volt tegnap például egy ilyen nagy gigabírságot kaptak az autógyártók.
Igen, erről majd a későbbiekben részletesen is akarlak kérdezni, hogy ez hosszú távon mennyire határozhatja meg mondjuk a német autógyárok helyzetét, de folytasd azért a gondolatot.
Igen, tehát hogy gyakorlatilag ilyen dolgok irányítják most a piacokat, ugye sokan azt nézik a befektetők közül, ami egy nagyobb tendencia, hogy milyen ütemben haladhat a gazdasági kirábalás, és hát ugye nagyon erős adatok érkeztek egyébként az év első hónapjaiban, amikor már elkezdték a korlátozásokat feloldani, és akkor egy kicsit megnövekedtek például az államkötvényhozamok, és amit sokan ilyen referenciaként tekintenek arra, hogy mennyire erős lehet majd a gazdasági növekedés. Viszont ugye megnőtt mellett az infláció is, több országban szóba került az, hogy esetleg szigorítanak, ugye itthon is ugye az MNB kamatot emelt.
Jó, itt álljunk meg egy pillanatra, hogyha emelkednek a kamatok, nyilvánvaló a kötvényhozamok megugrása, az nyilván hat a részvény árfolyamokra. De az infláció, ha nem is tartós, de időleges megemelkedése, az hogyan hathat a részvénypiacokra?
Hát itt ugye ez egy érdekes...
Elméletileg, mert ugye megint itt az elmélet, meg aztán a befektetési gondolkodás lehet, hogy nem biztos, hogy össze fog esni.
Én azt gondolom, hogy nem, tehát maga az infláció sem kedvez egyik szektornak sem igazán, vagy nagyon kevés olyan szektor van, aminek jót tesz, főleg akkor, hogyha az átmeneti időszak az kicsit hosszabb. Hogyha átmenetinek minősül, akkor azt gondolom, hogy a befektetők ezen áttekintenek. Valószínűleg ez látható most is, tehát még nem volt, hogy egy ilyen hatalmas korrekció. De hogyha nem átmenetinek minősül, akkor valószínűleg mondjuk a nyersanyag vállalatoknak kedvezne, mert akkor a nyersanyag árak általában magasabbra szoktak szökni, tehát hogy elméletileg nekik jó, esetleg az ingatlanoknak is jót szokott tenni, de ugye több szempontból meg nem jó, mert általában ugye akkor magasabb árakkal járnak, kevesebbet vásárolnak, tehát például ugye ilyen szempontból sok vállalatoknak ez nem biztos, hogy kedvező, főleg akkor, hogyha nem tudja mondjuk a megnövekedett költségeket áthárítani a fogyasztókra.
Jó, hát akkor nézzük meg valóban ezt a gigabírságot, ugye ami tegnap történt, az Európai Bizottság mondta ki, hogy három német autógyártó megsértette az uniós trösztellenes szabályokat, azzal, hogy korlátozta a versenyt az új dízel személygépkocsik károsanyag kibocsátásának tisztítása terén, és összesen majdnem 900 millió euróra bírságolta a BMW-t és a Volkswagen csoportot, és a Daimler csak azért maradt ki, mert a Daimler együttműködött a hatóságokkal, tehát őt mentesítették a bírság alól. Ugye ez egy kartellezési vád.
Igen, ugye itt alapvetően azt lehetett látni, hogy a megbüntetett gyártók közül a Volkswagen és a BMW is hangot adott annak, hogy nem ért egyet nyilván ugye a kedvezőtlen ítélettel és a büntetéssel, ami persze egyrészt várható.
De azért ezt ki kell fizetni, csak utána lehet ugye elkezdeni a bíróságra menni. Magyarországon is, ha jól tudom, azt először ki kell fizetni, aztán meg lehet próbálni visszaszerezni a pénzt.
Ugye itt ők azzal érveltek elsősorban, hogy itt nem egy kartellezésről volt szó, hanem egy technikai megbeszélésről vagy együttműködésről, tehát ők ezzel nem feltétlenül értenek egyet. Én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezt majd megfellebezik, de nyilván ez egy lehetséges érv. És utána ugye azt mondták, hogy ők a megbeszéléstől függetlenül ugye nem azt tették, hanem gyakorlatilag ilyen nagyobb, környezetkímélőbb tankokat helyeztek el az autókban.
Mit gondolsz, hogy a nyugat-európai autógyártók jövője, mármint árfolyamának jövője, hogy alakulhat. Mert azért az látszik, hogy elbizonytalanodtak maguk az autógyártók is abban, hogy mi lehet a jövő technológiája. Elektromos, esetleg a vegyes megoldás, vajon a hibrid, és a hibridnek melyik fajtája. Szóval ez még úgy tűnik, hogy nem dőlt el teljes bizonyossággal. Hogy látod te ezt?
Sok kérdés van még körülöttük. Hogyha mostani trendeket nézzük, én azért azt gondolom, hogy a személygépjárművek tekintetében azért inkább az elektromos autók dominálnak, hogyha a legtöbb írt bejelentést nézzük meg a nagyobb autógyártók kapcsán, akkor ők is ebbe az irányba próbálnak elmenni, tehát itt bővítenek, elektromos töltőállomásokat is létrehoznak, akkumulátorgyárakat építenek, tehát úgy tűnik, hogy ez az a fajta infrastruktúra, ami elkezdett kiépülni. Ami nehezebb, az például ugye azok az ipar ágak, vagy azok a szektorok, akár a járműveknél, és például a kamionok, vagy a nagyobb tehergépjárművek, ott azért már egy másik kérdés, mert ugye az akkumulátornak vannak bizonyos fizikai korlátai, tehát hogyha nehezebbek az autók, akkor nyilván nagyobb teljesítményre van szükség, és lehet, hogy ott például sokkal hatékonyabb megoldás lehet hosszú távon mondjuk a hidrogénhajtás bevezetése.
Igen, de ugye a Tesla esete, mintha az bizonyítanám, hogy az árfolyamok egy időbe száguldottak, ha jól emlékszem, a 850-900 dolláros magasságban is voltak, azóta pedig korrigált, és most már csak olyan 650 dollár a Tesla árfolyama. Tehát nem látszik pont a Teslánál, hogy teljesen egyértelműen fölfelé törne ez az árfolyam. Bár lehet, hogy egy cégnél azért nem lehet általánosítani.
Egyébként ezzel egyetértek a megállapítással, tehát árfolyam tekintetében, tehát nem technológia, hanem árfolyam tekintetében beszélve, valóban az látszik, hogy a Tesla februárban még ilyen 859 dollár körül forgott, és az ott azért erősen lement a részvény árfolyam, mert a hagyományos autógyártóknál volt egy kisebb korrekció. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban már inkább az látszik, hogy a Tesla árfolyama nagyon-nagyon sokat emelkedett az elmúlt időszakban, nagyon magas árazáson forog, és onnan került lefelé. Tehát egy kicsit úgymond a realitások felé közelített egy fokkal az árfolyam, mert hiába ebben látják a jövőt, de ha megnézzük mondjuk az eladási statisztikákat az elmúlt hónapokban, akkor azért az látszik, hogy Európában például a Volkswagennek az eladásai nagyon jól alakultak az elektromos autók tekintetében is. Ez persze nem azt jelenti, hogy feltétlenül ez rossz mondjuk a Tesla értékesítése, csak az látszik, hogy van egy elég erősen kialakuló verseny egy olyan piacon, ami egyébként azért folyamatosan bővül.
Igen, de hát ugye itt van ez a károsanyag kibocsátási limit, ugye, ami az európai autógyártókat ugyanúgy sújtja, ugye, mint az amerikaiakat, meg a japánokat is, és hát nem tudom, hogy milyen nehézségeket fog okozni, hogy betartsák ezeket. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a szén-dioxid kibocsátási limiteket nem nagyon tudják egyenlőre tartani az autógyártók, és nem tudom, hogy ennek a problémának a megoldásába hol tartanak, illetve ez mivel fog járni, mert ugye azért emelik meg az autók árát is, főleg ugye a kisebbek árát, mert a nagyobbaknál még csak meg tudják oldani, de a kisebb autóknál nem tudják megoldani, ha én jól értékelem a helyzetet.
Hát ugye itt alapvetően ugye ez egy technológiai kérdés, azért azt gondolom, hogy akár a hagyományos autók tekintetében is sokat fejlődtek az elmúlt években a kibocsátás terén is, de hogyha hosszabb távon nézzük, akkor azért az elektromos autók...
Hát az megoldja, nyilván.
Igen.
Nem tudom, a hibrideknél mi a helyzet, ott is megoldódik automatikusan ez?
Nem feltétlenül, ez egy igen érdekes átmeneti kérdés lesz, hogy ott hogyan tudnak teljesíteni.
Mit gondolsz, hogy az európai autógyártóknál az elmúlt egy hónapban észlelhető körülbelül 8-10%-os árfolyam csökkenés mivel magyarázható? Ezzel a károsanyag kibocsátásra szabott limitekkel, netán azzal, hogy előre kell hozni az elektromosságra való áttérés 2050-ről 2035-re, vagy pedig ugye a harmadik dolog ez a chip hiány, ugye, amiről már nagyon sokat lehetett olvasni.
Azt gondolom, hogy alapvetően a chip hiány egyébként. Egyrészt a chip hiány, tehát hogy ott ugye több autógyártó is, ha jól tudom, az amerikai autógyártók közül is a GM vagy a Ford is bejelentett, hogy alacsonyabbak lesznek az eladás, vagy a gyártási számok, főleg a második negyed évre vonatkozik ez. De ugye azért a chip hiány is olyasmi, ami nem bővítik ki a kapacitásokat, azért ez egy elhúzódó folyamat lehet. A legtöbben, akik nyilatkoztak is, legalább azért egy-két éves időtávon látnak itt problémákat. Tehát hogy az biztos, hogy rányomna a bélyegét az autóértékesítésekre, főleg, hogy akkor kevesebbet gyártanak. A másik, ami talán itt szerepet játszott, az az, hogy egyébként a ciklikus részvények is nagyon ingadozóan teljesítenek. Ugye évelején sokat emelkedett az autógyártók árfolyama, ugye a gazdasági korlátozások feladása miatt, és lehet, hogy inkább ez egyfajta ilyen korrekció lefelé, ami az elmúlt egy hónapban látható. Tehát, hogy nagyon megszaladtak, és onnan mentek egy kicsit visszább.
Még egy kérdés, ami tudom, hogy a te szakterületed, ez az energetikai cégek, olajcégek. Mi a véleményed arról, hogy miközben ugye az olajárak ma már a 2019 őszi magasságban vannak, az olajipari vállalatok részvényei meg se közelítik ezt. Nincs itt egy logikus összefüggés, vagy ez a logikus összefüggés most nem érvényesül?
Azt gondolom, hogy érvényesül a logikus összefüggés. Itt talán ami befektetői szempontból nehéz lehet, hogy azért ugye az olajtársaságok egy nagyon komoly átalakuláson mennek keresztül, hogy az energiaátmenetben próbálják visszaverni a fosszilis kitermelésüket, aminek elég nagy költségvonzata van. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit a befektetők figyelembe vesznek, hogy most magasabbak az olajárak, de nem biztos, hogy hosszú távon is így látják még. Ha valóban tartósan magasnak bizonyulnak az olajárak, hogy még feljebb mennek, akkor valószínűleg ezek a társaságok is jobban fognak teljesíteni hosszú távon. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból még az lehet bizonytalan a befektetők részéről, hogy mennyire érzik tartósnak a magasabb olajárakat.
És mikor érkezhet el az a pillanat az olajtársaságoknál, amikor valóban a 2019-es árfolyamra föl tudnak kapaszkodni? Lehet, hogy ez mondjuk egy év, vagy akár még hosszabb időszak lehet?
Pontos számot nem igazán tudok mondani, ugye ez egy nagyon nehéz.
Tudom, a prognózis mindig nehéz műfaj.
Igen, mindig ezeket nagyon nehéz időzíteni. Azért azt gondolom, hogy nagy tendenciaként az látszik, most függetlenül attól, hogy ugye feloldják a gazdasági korlátozásokat, hogy nagyon kevés ezeknek az olajtársaságoknak a befektetése az olajkitermelésbe, és hosszabb távon nagyon elképzelhető, hogy egy strukturális hiány alakul ki, ami magasabb olajárakhoz vezet. Tehát mondjuk én azt gondolom, hogy azért egy két éves időtávban szinte biztosan jobban fognak teljesíteni, de már valószínűleg 2022-ben is emelkedhetnek az árfolyamok.
És a palaolajat nem lehet pikpak gyorsan kitermelésbe fogni? Tehát a palaolaj társaságok nem tudják pótolni ezt a kvázi hiányt, amiről beszéltél?
Ha az adatok, egyébként a képességeik megvannak, tehát alapvetően tudják őket pótolni. Nyilván van egy időtartam annak, amíg ők is visszaállnak a működésbe, és elkezdik újra a kitermelést, vagy bővítik a kitermelést. Egyelőre az látszik, hogy nem bővítették a kitermelést, viszonylag több befektetői kritikát kaptak ezekkel kapcsolatban, és inkább arra fókuszálnak most, hogy hozamokat biztosítsanak a befektetőknek, tehát inkább egy ilyen cash flow termelésre álltak át, ahelyett, hogy inkább bővítsék a termelést. Persze nyilván van az olajár, hogyha mondjuk $100 fölé menne, amikor ezért már ők is azt mondják, hogy akkor kibővítjük a termelést. Egyelőre nem látszik egyébként ez a tendencia, csak mérsékelt emelkedés volt.
Köszönöm szépen Szemán Ákosnak, a portfólió elemzőjének, hogy a nemzetközi tőkepiacnak megvilágította a részleteit. Viszontlátásra, viszontlátásra. Mivel a műsor lassan befejeződik, lényeges hangsúlyozni, hogy az elhangzott beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor mai elkészítésében Bozai László segített. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. A jövő héten Nagy Károly kollégám lesz a prémium kategória házigazdája.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.